keressük ki Bibliánkból a délutáni igénket. Efézusi levél 4. rész 15-ös és 16-os verseit fogom olvasni a Bibliából. Tehát Efézusi levél 4. rész 15-ös és 16-os verseit. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybe illeszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ma esti témánk a gyülekezet, és azon belül is a koinónia közösség. Remélem, hogy sikerül kivetíteni a prezentációt. A koinónia az egy görög eredeti szó, és a magyar fordítása, a fontos fordítása az, hogy közösség. Mi az, hogy közösség? Közösségben élni valakivel, vagy valakikkel. Ismerni egymást a gyülekezetből, vagy tudni róla, hogy milyen nyakkendőkbe szokott lenni, vagy milyen ruhákba szokott lenni, vagy tudni azt, hogy még busszal jön, még autóba szokott beszállni, vagy a közösség talán azt is jelenti, vagy inkább azt jelenteni, hogy tudni róla olyan információkat, amik a tulajdonságaival, az életével kapcsolatos, tudni róla olyan dolgokat, ami a napi, az aktuális dolgaival kapcsolatos, ez inkább a közösségnek a jelentése. Azt a szót írtam fel, hogy elidegenedés. Ennek a folyamatnak vagyunk részesei nap mint nap. Néhány dolgot kiírtam, ami talán a városi közösségekre, a városi gyülekezetekre, vagy általában a városias életmódra jellemző lehet. Faluról az emberek beköltöztek nagy városokba, vagy kisebb városokba, és ezt csúnyán úgy hívják, hogy urbanizáció. A városban ismerik-e azok a testvéreket, kérdezem, akik emeleten laknak, a velük egy szinten élő szomszédokat?
Igen, ismerik.
Ezek milyen rendes emberek? Ismerik-e azokat a szomszédokat, akik alattuk vagy fölöttük egy emelettel laknak? Még mindig rendesek a testvérek. Akik kettővel vagy hárommal laknak lentebb vagy fentebb, azokat ismerjük-e? Hát a testvérek nagyon rendesek, nem is kiem a prédikáljak, úgyhogy haza is mehetünk. Az utcában, ahol van több bérház, azok is a szomszédaitok, azok is a szomszédaink, nekem is sok szomszédom van, de sajnos nem ismerem még őket. Nem biztos, hogy őket már ilyen jól ismerjük, ha már nem a mi lépcsőházunkban lakik. Annak ellenére, hogy közös a parkolónk, vagy közös szemetesben gyűjtjük a hulladékot. Nincsen gyökere sok esetben azoknak az embereknek, akik vidékről beköltöznek nagyobb városokba, mert a rokoni, a családi háttérből kiszakadva egy idegen területen élnek, és nem biztos, hogy minden szomszédukkal jó kapcsolatot tudnak ápolni, vagy olyan szinten jó kapcsolatot, mint a régi falujában, a régi közösségében ezt tehette. Látjuk a gyökértelenségnek azokat a jellemzőit, hogy az emberek egyre önzőbbek, egyre jobban magukat szeretők, a másikra irigyek. Nagyon érdekes azt látni, hogy a magyar ember feljelenti a szomszédját bármivel és bármiért. És a bíróságok túl vannak terhelve egy ilyen területen is, hogy nézetkülönbségek miatt ügyekkel kell foglalkozzanak, mert ilyenek vagyunk mi magyarok, hogy feljelengetjük egymást. Gyökértelenség. Faluba ez nincs annyira jelen, ez inkább városi jelenség. Azt írtam, hogy az érdektelenség is jelen van a városi embereken. Inkább azt írtam, hogy önérdek, hát a saját érdekeit mindenki védi, a saját érdekeit mindenki próbálja kiharcolni. Egy faluban inkább megfigyelhető még az, és akár itt most gyülekezetben is gondolkodhatunk, hogy egy kisebb közösségben, ahol lakik 500 vagy 1000 vagy akár 2-3 ezer ember, inkább tudnak együtt gondolkodni, vagy akarnak, inkább így mondom, akarnak együtt gondolkodni, Mert tudják azt, hogy nem a közterület fenntartók, vagy nem az önkormányzat az, aki jót tesz nekünk, hanem nekünk kell eltakarítani az előttünk levő havat, bármit, és összefognak az emberek. Nem önző módon, hanem akár összefognak. Vagy hamis értékek. Globalizációnak van egy olyan hatása, hogy a hagyományos értékeket, mint a család, vagy a házasság, amik mondjuk bibliai értékek is, nem csak emberi értékek, vagy a házi jellegű dolgok, mint a házi ételek, vagy a beszélgetések, vagy az együtt töltött idő, vagy az együtt töltött munka adott esetben, ez próbálja elvenni, és ad helyette egy hamis értéket, vásárolva szórakozzál. Tehát amikor pénzt költesz, az nem egy rossz élmény, hogy te elvesztel egy csomó pénzt, hogy valamennyit vásároljál, hanem te úgy költsél pénzt, hogy közben jól érezd magadat. És létrehoznak bevásárló központokat, és aki ott tud vásárolni, az elhiszi magáról, hogy ő egy értékes ember, mert ő ugyanúgy néz ki, mint a reklámban felállított fantomok, ezek nem létező emberek, hanem fantomok, és mivel azokban az értékekben jár, azokat az értékeket eszi, amiket meghirdet a média, ő értékes. De nem biztos, hogy ismeri a szomszédját, nem biztos, hogy tud egy idegennel együtt dolgozni, nem azért, mert a közvetlen szomszédja, mert az is még idegen, nem rokon, nem barát, de azért, mert az ő városába jár. Azért írtam oda azt a kemény mondatot, hogy ez igaz lehet a gyülekezeti tagokra is. Nem tettem ki írásjelet szándékosan, hogy ez ne legyen se kérdés, se mondat, vagy kijelentés, ez legyen bennünk inkább egy kijelentés, vagy egy kérdés, hogy a mi közösségünkre, az egri közösségre mi jellemző, milyen írásjelet tennénk ki, ha az lenne a feladat, hogy egészítse ki a mondatot, hogy fejezze be a mondatot. Kijelentenénk, hogy a fent állított dolgok, azok igazak-e ránk. Ezt itt élje meg mindenki magába. A Biblia sokat beszél a gyülekezetről úgy, mint közösségről. A koinóniának a jellemzője, a közösségnek a jellemzője elsősorban Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat. Az a gyülekezet, vagy az az emberi tömörület, vagy tömörülés, bocsánat, ahol nincsenek hívők jelen, az lehet egy munkahely, lehet egy párt, lehet egy klub, lehet egy buszon utazó közönség, az is közönség, vagy közösség, de a buszon utazókkal nem osztunk meg titkokat, nem osztunk meg imatémákat, nem osztunk meg örömöket, legalábbis akkor, amikor gondoljuk, amikor a buszon telefonálunk, mindenki hallja, hogy örömünk vagy bánatunk van, és ha akarjuk, ha nem, vagy ők ha akarják, ha nem, megtudják a mi életünknek egy bizonyos részét. De az a közösség, ami azért jön létre, mert Jézus Krisztusban megtért és újjászületett emberek vannak, az a közösség, az valóban közösség, mert azt mondja János, ezt majd később olvassuk, itt még Pál mondja, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami Urunkkal való közösségre. Tehát az Isten hűséges hozzánk, elhívott bennünket egy közösségre, hogy Krisztussal közösségben legyünk. Nagy baj, ha valaki elhiszi azt az ördögi hazugságot, hogy egymagad lehetsz gyülekezet. Egymagadban lehetsz gyülekezet, mert Krisztussal közösségben vagy, itt van az igében, tehát én egyedül megélhetem a hitemet. Majd látni fogjuk a további igékben, hogy ez egy hamis állítása az ördögnek, mert magunkban nem lehetünk gyülekezet. Hívők lehetünk magunkban, de feladatunk egy földi közösségben való részvételre. Mert más alapot senki sem vedhet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Tegyük fel, hogy az egri gyülekezetnek van egy látása, hogy plántál egy új gyülekezetet. Mondjuk felső tárkányon, ott már volt baptista gyülekezet. Akkor ezzel az igével kéne kezdjünk, hogy más alapot senki sem vedhet a meglevőn kívül. Minden egyes új gyülekezetnek a születése csak Krisztusban történhet meg. És ez üzenet a régi gyülekezeteknek is. A meglevő gyülekezet, ha már betorzult, akkor is vissza kell menni a fundamentumhoz, Krisztushoz, mert más alapot senki nem vedhet. Vannak könyvek, akik leírják, hogy hogyan lehet nagy gyülekezetet létrehozni, hogyan lehet egy jó gyülekezetet létrehozni. És ezek néha sikerkönyvé is válnak, mert veszik ezeket a könyveket a hívő emberek. Nem baj, hogy művelődünk, tájékoztatjuk magunkat, bővítjük az ismereteinket, de más alapot akkor sem vethet senki, ha egy lelkésznek vagy egy vezetői csoportnak sikerül a semmiből egy nagy közösséget, egy nagy gyülekezetet létrehozni. Az apostolok kit hirdettek? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus nevének a hírét adták tovább, hogy Jézusban van bűnbocsánat. És az emberek, amikor ezt elhitték, azt mondták, hogy akarunk ehhez a Jézushoz csatlakozni. De az apostolok azt mondták, hogy mi bemerítünk titeket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevébe, és foglalkozunk veletek. Elkezdték őket tanítványozni. Átadták az evangéliumon túl az apostoli tanításokat, amiket ma mi ismerünk új szövetségként. És amikor látták azt, hogy ebben a kis közösségben, hát Filippiben mi volt a gyülekezet? Hát egy család. A filippi börtönőrnek a családja volt. Az volt Filippibe a kezdő csapat a gyülekezetben. És aztán oda elkezdtek emberek megtérni. De mikor merítkezett be a filippi börtönőr? Mikor csatlakozott hozzá az ő családja? Amikor elhitték, hogy az ő bűnükre van kegyelem, van bocsánat. Nem vethet senki sem más alapot. Jézus Krisztussal való személyes közösségünk hatalmas fel bennünket arra, hogy tagjaivá legyünk egy földi gyülekezetnek. Miért? Remélhetőleg ők is Krisztusban vannak, Krisztusban élő kapcsolatuk van, és azért akarunk hozzájuk csatlakozni, mert velük együtt akarjuk megélni a hívőségünket. Van egy csodálatos videó az interneten, lehet egyszer levetítjük itt a gyülekezetben, többen lehet, hogy látták is. Fel van véve kamerára, nem tudom, hogy csinálták, ahogy egy megfogant emberi magzat elkezd fejlődni. És néhány sejttől van lekamerázva, tehát maga a fogantatás az én nem láttam, vagy én annyit láttam, hogy egy kis sejtcsomó ott létezik, és elkezd oszlódni, elkezd gyarapodni, és hogy idő után már látszik a kisbabának a feje, látszik a gerince, kezd kinőni a keze, a lába, elkezdenek látszani a belszervei, és elkezd növekedni. És képkockáról képkockára egyre nagyobb az a pici baba, még nem, oda nem ér, hogy születés előtt van. Születés előtt van. Csodálatos videó. Nem tudom, hogy vették fel egy anyamében ezt a fejlődést, de gyönyörű azt látni, hogy kvázi a semmiből egy ember megteremtődik, megformálja az Isten az anyamében. A gyülekezet is ilyen, hogy két ember, három ember, négy ember, öt ember, és elkezdenek osztódni. És újak csatlakoznak a gyülekezethez. Isten igéje ezért hasonlítja a gyülekezetet egy emberi testhez, mert nem épül fel másképpen, ugyanúgy épül fel. Tudjátok ki a fej a gyülekezetben? Jézus Krisztus. Ezért kell nekünk nyugodtan lenni, és nem kell nekünk aggódni, hogy hogyan kell nekünk missziózni, vagy hogyan kell nekünk gyülekezetet építeni, mert Jézus megmondja. Mert Jézus a fej, és ő belőle indul ki az élet. Mi pedig az ő testének építő tagjai vagyunk. Következő igéket, ha nézzük, a 1 Korintus 10-et, azt mondja Pál, az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? És itt ugyanaz a szó van, ahol a többi igében is félkövére van szedve, a koinónia. Közösségben lenni Jézussal. Az áldás pohara, a megtört kenyér, a Krisztussal való közösség, annak a jelképe, annak a kifejezése, hogy én személyes kapcsolatot ápolok Jézus Krisztussal. Vannak, akik elmennek egy születésnapi zsúra, vagy bulira, vagy nem tudom, hogy hívjuk, de nem szeretik a születésnapost. Szívesen eszik-e azokat a finom falatokat, vagy isszák-e azokat a finom italokat? Nem biztos. Mert nincsen szeretett közösségük azzal, akit ünnepelni kell, vagy akinek az ünnepére elmentek. Ugyanígy egy esküvőről is beszélhetünk, vagy egy vendégségről. De ha szeretem azt, vagy közösségben élek azzal, akivel együtt étkezem, akkor lényegében teljesen mindegy, hogy mit eszünk, vagy hogy hol eszünk, örülök, hogy időt tölthetek vele. Az úrvacsorának is csak akkor van értelme, Hadd mondjam a valóságot, csak akkor van áldás az úrvacsorában, és nem átok, ha közösségben vagyok Jézus Krisztussal. Azért mondja itt Pál, hogy az áldás pohara. 2 Korintus 13:13. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek koinónia, tehát közössége legyen mindnyájatokkal. Nem csak a lelkésszel, nem csak a vezetőkkel, hanem valamennyi taggal a gyülekezetben. Mindnyájatokkal. Jézus Krisztusnak a kegyelme, Istennek a szeretete és a Szentlélek közössége. A Szentlélekben találunk közösséget az Istennel. A Szentlélek azért van velünk, azért tudunk közösségbe lépni az Istennel, mert Jézusra mutat a Szentlélek. Jézus pedig látja az Atya, és azt mondja, hogy igen, Jézusban megbocsátom a te bűneidet. És aki látja az Urat, látja Jézus, látja az Atyát is. Ha látjuk Jézust az életünkben, látjuk az, a másik ember életében, a Szentléleknek a munkáját a másik életében látjuk Jézust, akkor látjuk az Atyát is. Látjuk az Atya Istennek a szeretetét. Miért? Mert jövő héten fogjuk látni, hogyan kell gyakorlatban megélni a közösséget. Azt mondja János, tudtam, hogy lesz néma János, tehát János apostol azt mondja, ez egy nagyon fontos ige szakasz, lapozzatok oda a Bibliátokhoz, és jelöljétek be, ha még ez nincsen bejelölve a Bibliátokba, az 1 János 1-et keressük ki. Ez egy nagyon komoly leírása annak, hogy hogyan válhatunk a gyülekezetben közösségé. Hogyan lehetünk közösségben a gyülekezeti tagokkal. Mert az-e a közösségi válásnak a feltétele, hogy ismerjük egymást? Vagy az-e a közösség válásának a feltétele, hogy sokat jártunk már egy helyre is, és úgy megszoktak minket? Olyan, mint a kóborkutyát, amikor befogadjátok, hogy már megszoktuk, hogy etetjük, meg itatjuk, meg ő is megszokott minket, akkor fogadjuk örökbe, vigyük el, oltassuk be, és legyen a mi kutyánk. Így nem lehet csatlakozni egy gyülekezethez. Így nem válunk a Krisztus tagjának a részesévé. Azt mondja János, ki ez a János, a szeretett tanítvány, akiről múlt héten is volt szó, hogy vele ugye, ja nem, a Bibliaórán volt erről szó. Tehát János a szeretett tanítvány, aki szemtanúja Jézus halálának, de nem csak ennek szemtanúja, hanem végigjárta Jézussal a Bibliaiskolát. Azt mondja János, amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is. Más alapot senki sem vethet, igaz? Mit hirdetnek ezek az apostolok? Amit láttak és amit hallottak. Kit láttak, mit hallottak? Jézust. Ők Jézusról tesznek bizonyságot, Jézust hirdetik. Tehát amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is koinóniátok, tehát közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az apával, az atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Igen, közösségé kell válni az embereknek is. Be kell tudni egymást fogadni. De a legfontosabb, hogy azért tudjuk egymást befogadni, mert annak az embernek is közössége van az Atyával. Így tudunk valakit gyülekezeti tagnak felvenni, mert így nem csapjuk be. Nem mi vagyunk jobbak, vagy ő rosszabb, hanem mi tagjai vagyunk Krisztus testének, és ő még nem tagja, nem részese annak a bizonyságtételnek, amit mi már átéltünk. A személyes megtérés, a személyes meggyőződés, hogy én Krisztus barátja vagyok, Isten gyermeke vagyok, Istennek újszülött gyermeke vagyok, aki levette a régi ruhámat, és feladott rám egy tiszta ruhát, egy fehér ruhát, ami tiszta és bűntelen. Ha ez az élményünk nincsen meg, nincs a megtérésnek az élménye, akkor nem tudunk azonos nyelvet beszélni. Nem kell ahhoz tudni egy idegen nyelvet, hogy tudj egy hívő testvérrel beszélni. Én olyan jól elbeszélgettem egy afrikai hívővel. Ő nem tudott jól angolul, én sem tudok olyan jól angolul, de tudtuk a Bibliát, és akkor mutogattuk egymás Bibliájában, hogy mit akarok neked mondani. Van itt orosz? Valaki, aki orosz származású? Jó, akkor elmerem mondani, ők nem tudnak angolul beszélni, bármennyien is úgy gondolják. Tehát, hogy orosszal próbálsz angolul beszélni, hívjál tolmácsot, tehát maradjunk ennyiben. Az oroszokat én nagyon nem értettem meg egy nemzetközi konferencián, de a szívük ég az Úrért. És amikor elkezdték mondani a bizonyságokat, és mutattak igéket, vagy valamit megértettem abból a dialektusból, amit beszélnek angolul, akkor tudtam velük együtt örülni. mert láttam azt, hogy a Krisztus él bennük, a Krisztus szeretete szorongatja őket. Azt mondták ukrán testvéreink, baptista atyafiak, hogy olyan nagy a bürokrácia Ukrajnában, hogy mire engedélyeztetnek egy imaházat, a gyülekezet kinövi a terveket. Tehát menni kell megint a hivatalban nagyobb tervekkel, mert már azt az új imaházat kinőtték. És ezt olyan örömmel mondták, hogy én is tudtam ennek a dolognak örülni. Nem azért, mert én ismerem őket, nem azért, mert én voltam abban a gyülekezetben. Azt sem tudom, hogy hol van az Ukrajnában. De örültem annak, hogy emberek térnek meg, mert Krisztusról tesznek bizonyságot. És ennek én is tudok örülni. Vagy ugyanúgy fájt a szívem, amikor a belgák azt mondták el, hogy rengeteg pénzünk van. Csak nincs kinek missziózunk, vagy nincs kifelé missziózunk, mert az embereket nem érdekli az Isten. És be kell zárni az imaházakat, le kell zárni az épületeknek különböző részeit, mert nincs kihasználva. És fájt a szívem. Sose voltam még Belgiumban, nem ismerek belga gyülekezeteket, de ismerek egy-két testvéret, akik onnan jöttek el a konferenciára. És amikor elmondták ezt a szomorú hírt, akkor én is sírtam. Nekem is fájt a szívem, hogy hát milyen nehéz elhordozni ezt a helyzetet, hogy be kell zárni az épületeket, mert haldoklik Krisztus teste. Zárójelbe szeretném megkérdezni tőletek, hogyha a gyülekezet kap egy sebet, a gyülekezetben van egy botrány, a gyülekezetben van egy nagy bukás a tagokban, meghal-e a gyülekezet? Meg lehet-e ölni Krisztust? Krisztus nem lehet megölni. A helyi gyülekezet lehet, hogy elbukik, lehet, hogy egy ideig meghátrál, de azt mondja az ige, mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitei, hogy éljünk. Tehát, ha meg is hátrál egy-egy gyülekezet, vagy megakad a misszióban, Krisztus nem lehet megölni. Barátaim, testvéreink vannak Tatabányán, ahol van baptista imaház, de nincsen baptista gyülekezet, mert meghalt, kihalt a baptista közösség. De azt mondták egy páran, hogy mi képesek vagyunk leköltözni Tatabányára, valaki az állását hagyta ott, hogy egy évig közösségben élünk a tatabányai emberekkel, és hirdetjük az evangéliumot, és bízunk abba, hogy egy fél év után már lehet rendszeres istentiszteleteket tartani. Ez most már beindult, vannak nyilvános alkalmak, és várják azt, hogy emberek megtérnek, hogy oda csatlakozzanak. Igazi tatabányai emberek, nem ilyen misszionárosok, akik oda költöztek fiatalok. Az egyház támogatja őket, kaptak egy lakást, többen laknak egy ilyen lakásban, van egy házaspár is közöttük, meg vannak egyedülálló testvérek, és Varga Attila Budaörsről jár le, ő presbiterként felügyeli ezt a gyülekezet plántálást. Csodálatos dolog látni, hogy egy gyülekezet megszületik, vagy újraindul, de más alapot senki sem vedhet. És ezek az emberek azért tudnak egységesen ott missziózni, ismerem őket, teljesen különbözőek, mert ez közös bennük, hogy amit láttak és amit hallottak, ebben ugyanazt tudják és fogják mondani. Olvassuk tovább a 6-7-ös verseket. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, ugye Jézussal, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Eddig volt könnyű prédikálni, most jön a nehezebb. Azt mondja itt az apostol, és eddig még nem sok gyülekezetet látott, 40 éves a Krisztus teste, hogy ha közösségünk van Jézussal, de sötétségben járunk, akkor hazudunk. Nem tudom, hogy a sötétségben járás az kinek mit jelent. Nem sokára látunk majd igéket, hogy mire gondolhat a Biblia. A sötétségben elkövetett cselekedeteket, az éj leple alatt kibeszélt dolgokat a Szentlélek leleplezi. Gondoljunk Anániás és Szafirának a történetére. Titokban tesznek valamit, a gyülekezetben megkérdezik őket, ők hazudnak, és a hazugságuk lelepleződik. Péter messze Izraeltől képmutató bűnbe esik, Pál apostol leleplezi őt, és Péter meg kell, hogy szégyenüljön, mert bűnben volt. Vagy látunk más eseteket is, amikor a gyülekezetben a bűnt teszik az emberek, de a Szentléleknek a jelenléte nem engedi, hogy a bűn tovább menjen. Tehát semmi olyat nem tudunk tenni a sötétségbe, ami a nappal, tehát a fény, amikor előjön, le ne lepleződne. Mikor készülnek a graffitik testvérek? Éjszaka. De azért készülnek ki éjszaka, hogy ne bukjanak le, de nappal az nyilvánvaló lesz, hogy összefújták a falat. Mikor törnek be, mikor rabolnak? Éjszaka, de nappal, amikor világos van, rájönnek, hogy bejöttek az ajtón, ablakon, eltűntek az értékek. Mikor történnek a gyilkosságok? Javarészt éjszaka, hogy ne lássák a gyilkost, meg az áldozatot, de a nappal, a fényességben ez kiderül. A Szentléleknek a jelenléte felerősödik a gyülekezetben. Azt mondja az ige, hogy ne szomorítsátok meg, még ne oltsátok meg a Szent Lelket. Magadban a Szent Lelket el tudod hallgattatni. De amikor eljössz a gyülekezetbe, a melletted ülő testvér, aki tele van Szent Lélekkel, túl csordul az életén a Szent Lélek, ő látja, érzi, mert érinti őt a Szent Lélek, hogy baj van a tartját fiával. Valami nem stimmel vele. Néha beletrafálok ilyen sötétségekbe, és kérdezik a testvérek, hogy honnan tudtam, vagy ki mondta el. Sokszor azt kell mondjam, hogy nem mondott nekem erről senki semmit, vagy nem tudtam erről, ezt kellett kérdezem. A Szentlélek bárcsak, hogy tegyen fel ezt a kérdést, vagy tegyek fel egy állítást, és tudtam, ha ezt az állítást felteszem, ha erre így is így reagálsz, akkor bűnös vagy ebbe, akkor neked ebben segíteni kell. Nem kell tőlem félni, nem látok bele a szemedbe, a szívedbe, a lelkedbe. Nincs meg ez az ajándékom, néha megadatik. De vannak ezen túl is olyan rezdülések, olyan hatások, amiket jelez a Szentlélek, hogy gond van a testvéreddel. És lehet, hogy te csak annyit látsz, hogy gond van vele. És szólsz a barátodnak, a testvérednek, hogy menjél, beszélj vele, hogy bátorítsuk őt, imádkozzunk érte, mert valamit érzek, hogy gond van. Ugyanígy fordítva, amikor valaki elkezd a bűnnek a részesévé válni, úgy tűnik, mivel hangosan nem beszélünk róla, sötétségben marad, tehát rejtve marad. De a Szentléleknek a jelenléte nem tűri meg a hazugságot, a bűnt, az irigységet a gyülekezetben. És felszínre hozza. Sokan vannak, akik rákbetegséget hordoznak sajnos, és egy darabig lehet ezt tagadni, egy darabig lehet ezt leplezni, de előbb-utóbb olyan tünete, olyan jele, olyan hatása lesz, hogy kiderül mindenki előtt, hogy betegség van az ő szervezetében. A héten temettek egy testvérünket, nem baptista atyánk fia volt, egy fiatal asszonyt, aki rákban halt meg, én nem tudtam az ő betegségéről. Énekeket szerez a nyári dicsőítőiskolának az egyik tanára, zongoratanára, debreceni szakkergyülekezetből halt meg egy testvérünk. Én a halálhírét hallottam meg, számomra ijesztő volt az ő elmenetele. Kérdeztem debreceni testvéreket, mondták, hogy hát mi tudtuk, hogy beteg, és azt is tudtuk, hogy hamar meg fog halni. Olyan komoly volt a betegsége. A gyülekezetben is néha vannak ilyen dolgok, hogy így rádöbbenünk, hogy meghalt. Hát ő 36 éves. Hát ő nem volt. Ja, beteg volt. Nem is tudtam, hogy beteg. Nem minden dolog, nem minden bűn látványos a gyülekezetben, vagy nem leplezi le egyből a Szentlélek. Tudjátok miért? Amit az előző igét olvastuk, hogy Istennek, Krisztusnak a kegyelme, az Isten szeretet és a Szentlélek közössége legyen veletek. Isten hagy időt a megtérésre. De amikor lejár a kegyelmi ideje valakinek, az a bűn, kiderül. És lehet, hogy valakinek csak a halál hírét tudjuk bejelenteni. Mert elment. Mert a Szentlélek nyilvánvalóvá hozta. Volt egyszer egy evangelizáció, ahol annyira ott volt Istennek a jelenléte, sokat imádkoztak a testvérek ezért az alkalomért, hogy a prédikátor, a meghívott evangélista azt az üzenetet kapta, hogy ma nem kell prédikáljál. Ott volt a jegyzete, és mondja neki az Isten lelke, hogy ma ne prédikál. Hát uram, hát azt mondtuk, hogy ma prédikálok ezeknek az embereknek. Imádkozik tovább a kezdő imádságnál, és mondja neki tovább az Isten, hogy ne is legyenek énekszolgálatok, ne is legyenek versek, bizonyságtételek. Uram, hát akkor mi lesz ma este? És ő mondja tovább az imádságát hangosan. És az Isten azt mondja, hogy majd én mondom, hogy mi lesz. Befejezi az imádságát, ámen, jön előre egy asszony a tömegből. És jelenkezik, és mondja, hogy ő megtért, és szeretné elmondani a bizonyságát. Meghallgatják, imádkoznak érte. Még le sem ment a színpadról, már jön a másik. És az egész este az volt, hogy jöttek előre az emberek, vallották meg a bűneiket. Miért? mert eltelt egy este, két este, Istennek az igéje szólt erővel és hatalommal, és a harmadik este már nem kellett igét hirdetni. Akik az első és a második este nem tértek meg, jöttek előre, mert Istennek a szentségében nem bírták tartani a bűnös életüket. És azt mondták, hogy el akarom tenni a bűneimet. Ott akarom hagyni a Krisztus lábánál. Istennek a jelenléte, amikor így leszáll, akkor nem csak megtérések vannak, hanem ítéletek is történnek. Istennek a jelenléte, Istennek a szentsége az egyúttal megtérésre hív bennünket, de egyúttal ítél is bennünket. Adja az Isten, hogy a megtérésnek az idejébe tudjunk megjelenni az ő szent színe előtt. Ne várjuk meg az ítéletét. Sokan azt hiszik, hogy Anániásnak és Szafirának a története az egy egyedi eset. Nem egyedi eset. Én jártam olyan gyülekezetben, ahol ezt tapasztaltam. Tudva volt, hogy valaki bűnben él. Konkrétan milliókat sikasztott. És a többszöri figyelmeztetés ellenére nem rákbetegségben halt meg, amilyen betegséget hordozott, hanem agyvérzést kapott. És a két betegségnek semmi köze nem volt egymáshoz. Legutoljára én prédikáltam ennek az asszonynak, Anániás és Szafiráról. Dura volt hétfőn kapni a telefont, hogy meghalt. Istennek a szentsége az ezt is jelenti. De az Istennel való közösségben élés nem engedi meg, hogy eddig eljusson az ember állapota. Majd fogunk arról beszélni Biblia órán, hogy próba vagy kísértés. Ez lesz most a keddi téma, hogy kísértése vagy próba. De azt mondja az Isten beszéde, hogy Isten ad elég erőt, ad menekülési útvonalat a kísértés idején, és kihoz minket abból a veszedelemből. Nem kell nekünk meghalni, nem kell nekünk elítélve lenni. Mert amiről szólt a dicsőítés, hogy a bárány megítéltetett, a bárányban Isten kiengesztelte magát. És hogy egy kisgyermek is megértheti ezt, inkább értsétek meg ti felnőtt értelmes emberek. Az Istennel való közösség az áldást jelent bűn nélkül, de az Istennel való közösség bűnnel átkot jelent. Ezért is hoztam az úrvacsorai igéket, hogy az a pohár, amit megáldunk, és az a kenyér, amit veszünk, az az áldásnak a pohara. Közösségünk Krisztussal. De tudjuk a korintusi levélből, hogy aki méltatlanul eszik vagy iszik, az nem áldás, hanem átkot vesz magához. Az Isten nem a haverom. Az Isten nem a játszópajtársom. Az Isten nem a szomszédom, akivel lehet szórakozni, akivel hülyéskedni lehet, akivel lehet poénkodni. Az Isten szent Isten. És a vele való közösség, igen, egy intim, egy bensőséges közösség, mert apának, apukának, édesapának hívhatjuk őt. Abbá, atya, ezt jelenti magyarra fordítva. De ő Isten Isten. Érdekes ez a kapcsolat. Ő az én teremtőm, az én megváltóm, de ő az a szent Isten, aki ítélni fog élőket és holtakat. És látjuk már itt az életünkben is, hogy egyes ítéletek már bekövetkeznek. Nem mondjuk azt, testvérek, hogy világosságban járunk, ahogyan ő maga is világosságban van, hogyha bűnben élünk. Térjünk meg a sötétség cselekedeteiből. Azt mondja Dávid a 133. Zsoltárban, hogy ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Ez a szép és ez a gyönyörűséges. Ebben gyönyörködik az Isten. Nem abban gyönyörködik, hogy milyen zenét játszunk. Tényleg nem abban gyönyörködik. Nem abban gyönyörködik, hogy milyen az imaházunk, vagy milyen vallásúak vagyunk, milyen felekezetűek vagyunk. Ebben se gyönyörködik az Isten. Abba gyönyörködik az Isten, hogy egyek vagyunk, egységben vagyunk ő benne. Azt mondja Pál a Efézusi levél 4. részében, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Tehát nem én vagyok békés, Isten lelke adja a békességet az életembe, én igyekezzek ezt megtartani. Jövő héten bővebben tanulunk erről, hogyan tudjuk megtartani az Istennek az egységét, Istennek a békességét, hogy az Úr tudjon bennünk gyönyörködni. A koinónia, a közösség azt is jelenti, hogy nem vagyok közömbös a testvéremmel. Ha neki öröme van, akkor örülök neki, nem pedig irigy vagyok rá. ha ő szomorú, akkor nem hagyom őt a szomorúságában, hanem akarok vele együtt sírni. Legalábbis megpróbálok vele együtt sírni. Kifejezem a részvétemet, odaállok a bajba mellé, odaállok mellette az örömbe, még akkor is, hogyha én nem tudok ünnepelni. Vannak nagy gyülekezetek sokféle istentisztelettel, és a gyerek istentiszteletre rendszerint csak azok mennek el, akiknek gyerekeik, unokájuk van. Nem mennek el azok, ez nem nálunk van, azért mondom ezt, hogy ne keressük magunkba a hibát, csak ne essünk majd ebbe a hibába, ha nagyok leszünk. És akiknek nincsen gyerekük vagy unokájuk a gyülekezetbe, azok nem mennek el egy gyerekek karácsonyára, vagy egy gyerekek húsvétjára, mert azt mondják, hogy hát az én gyerekem ott nem szaval, az én gyerekem ott nem énekel, én akkor minek nézem meg, minek hallgassam meg. Testvérek, ez nem mozi. Ez nem színház, hogy tetszik, vagy nem tetszik, azt megnézzük, nem nézzük meg. Közösségben lenni egymással. Én nagyon örültem annak, hogy azok a testvérek is üdvözöltek, köszöntöttek, bátorítottak, amikor gyerekkorú voltam, hogy jó volt a szavalatod, jó volt a kis éneketek, a kis színjátszásotok, mert jó volt titeket látni, hogy nem rosszalkodtok, hanem az Úrnak szolgáltok. Jó volt ezeket a bátorításokat hallgatni, és jó volt a dicséretben élni, nem pedig azt hallgatni, hogy milyen rosszak vagytok, hogy betörültek a szomszéd ablakát az imáház udvarán. Ez mondjuk én voltam. Vagy milyen rosszak vagytok, csak nem derült ki, csak a szüleim előtt. Milyen rosszak vagytok, hogy cigiztek. Milyen rosszak vagytok, hogy megkóstoltátok osztályrendeléssel a sört. Milyen rosszak vagytok, mert ezt nem látta a gyülekezet. Az Isten látta, és amikor szólt az evangélium, mindig megítélt az ige. És vágytam ezekből megtérni. És vágytam a testvérek közé tartozni, mert szerettek, befogadtak és bátorítottak abban, amiben lehetett. Ha tudták volna rólam ezeket, akkor ebben intettek volna. Azt mondja a Biblia, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mi a Krisztus törvénye, testvére? Hát az, hogy nem közömbös nekem a testvérem. Krisztusnak nem volt közömbös a samáriai asszony, nem volt közömbös a farizeus, az írástudó, nem volt neki közömbös a halott Lázár, nem volt neki közömbös az a halászember, vagy az a Lévi, a vámszedő, nem volt neki közömbös Zákeus, nem volt neki közömbös a római katona, aki őt kivégzi. Hát nem ő, hanem a bajtársa, ugye, a katonatársa. Krisztus leáll az ellenséggel beszélgetni. Nem volt neki közömbös. A Krisztus törvénye tehát az, hogy szeretetben hordozom, elhordozom, elszenvedem a másikat. Nem kell elzárkózni a magunk bajával. Van olyan atyánk fia, akit négyszer műtöttek a szívével, de nem nagyon tud róla a gyülekezet. Miért nem? Ha nem kell azt mondani, milyen cikkel szívműtétre megyek, 70 évesen milyen ciki, igaz? Szívműtétre menni. Hát az ember örül, hogy elél addig. De aztán meg van sértődve, hogy őt senki nem látogatja meg. Még a lelkipásztor sem. Hát mondom, testvér, tud rólad valaki? Tudtunk érted imádkozni? Tudja azt valaki, hogy te miért hiányzol heteken keresztül? Akár meg lehetsz is, akár még megfázva is lehetsz. Nem kell neked heteket a kórházba tölteni. Tehát merjünk beszélni a gyülekezetben a problémáinkról. Néha itt az ajtóban azt látom, ilyen szemét vagyok, hogy megfigyelem a testvéreket, hogy mindenki felvesz egy állarcot. Jön valamilyen arccal, belép a szent térbe, és egy ilyen állarcot felvesz, egy ilyen maszkot felvesz. Hogy vagy jól? Oké, én elhiszem, hívő vagyok. Megy ki a gyűrűből, a gyülekezetből, állarcot leteszi ott a gázóránál, ott gyűjtjük őket, majd meg lehet nézni a kiáratnál. És akkor hogy vagy? Ez van, az van, amaz van. Merjünk már beszélni azokról a problémáinkról, ami nem hálószobatitok, értsétek jól, hogy mi az, ami nem a nagy közösség elévaló, de ami megoszható a gyülekezetben, a közösségben. Merjünk erről beszélni, testvérek, most baj van velem. Nem szól az ige, nem tudom olvasni a Bibliát, mert lusta vagyok. Imádkozzatok már értem. Hidd el, egész héten annyi telefonon lesz, még az is felhív, akiben szóba se állsz a gyülekezetbe. Mert van bennünk annyi pimasság, hogy felhívjuk, hogy jó, ez bajban van, segítsük. Én Bibliát olvasó hívő ember vagyok, felhívom a Lucsa testvéremet, hogy olvasod-e a Bibliát. Mert kérted, hogy hívjunk fel téged. Olyan Bibliolvasó testvér leszel, hogy ihaj-csuhaj. Tehát merjünk dolgokat megosztani egymással. Egy nagyon fontos igen. Ilyen kontextusban nem igen szoktuk olvasni. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A szabóságból hoz Pál apostol egy szót, azt a szót hozza, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, a Károly fordítás azt jobban visszaadja. Az a szabómester, aki már 5000 öltöny kiszabott, van-e bátorsága arra, hogy fejből kiszabja az 5001. öltönyét? Nekem nincs olyan bátorságom, hogy tőled vegyem az 5001. öltönyt. Ezt akartam ezzel az igével mondani. Ne szabjátok magatokat a világhoz. Kinek szól ez az ige? Az új hívőknek? Hát nekük szól, hát térjenek meg rendesen. Járnak rendesen imaházba, változzanak meg. De neked, nekem nem szól, aki már régebb volt a hívő? Tehát nem tudunk annyi öltönyt gyártani, testvérek, hogy fejből le tudjuk azt, vagy ki tudjuk azt szabni az anyagból. Nincs az az autószerelő, csak hogy a fiúk is értsék, aki érzésből nyomatékkulcs helyett be tudja lőni azt a nyomatékot, amivel meg kell húzni azt a csavart. Tehát vannak segédeszközök, aminélkül nem tudunk feladatokat ellátni. És ilyen a hívő élet is. Újból és újból meg kell vizsgálni, hogy Krisztuson vagyok, Krisztusban vagyok, kihez szabom magamat. Újuljunk meg, változzunk meg. És az utolsó ige szakasz, olvassuk el, legyen ez is a tanításnak a része, az Isten beszéde. Azt mondja egy Pál, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznosságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságokat és a kapzsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik az Isten. Előbb gyönyörködött az Isten mibe? Az egységbe. Ezek miatt haragszik. Az, hogy öldököljétek meg, ne egymást öldököljétek, hanem magatokat. Tehát itt magamra mutat az igen. Magamban öldököljük meg. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt. A haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást. És szátokból a gyalázatos beszédet. És felöltözzétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga vagy, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Azt mondja az ige, hogy ti is ezeket tettétek. Tehát ne a másikat öldököljük, mert mi is ezeket tettük, ezekből valóban megtértük. Ha a sötétségben járunk, öldököljük meg ezeket a bűnöket a tagjainkban, térjünk meg ezekből. És úgy nézzünk azokra a hívő testvéreinkre, akik még ezekben a bűnökben élnek, ezekben a sötétségekben élnek, hogy egykor mi is. Egykor mi is. Középiskolások, akik most értik a másodfokú függvénynek a megoldási lehetőségeit, ne legyetek erre büszkék. Majd érteni fogjátok, amit nem tanultátok, mert egykor ti se tudtátok. Tehát általános iskolában erről nem is hallottunk, hogy másodfokú egyenlet. Akik meg már nem tudjuk, azok meg azért ne legyünk büszkék, mert nem tudjuk. Tisztelet a kivételnek. Tehát, ha valami jól működik az életemben, az nem engem dicsőít, hanem az Atyát. Ha valami nem megy az életembe, az miatt ne kárhoztassam magamat, hanem változzak meg, szabjam Krisztushoz magamat. A szabó addig szabja a ruhát, amíg jól ki nem tudja rajzolni annak a fazonnak a mintáját. És nagyon fontos, hogy az utolsó verset nézzük, 11-es verset, hogy nincsen többé és többféle kategóriát felsorol az Úr Jézus. A gyülekezetben a nemiség, a származás, hogy ki milyen nemzetiségű, vagy ki milyen anyagi helyzetből jön, vagy ki milyen állapotban van, hogy diák, vagy munkanélkül, vagy kereső, vagy mányugdíjas, vagy beteges, vagy egészséges. Ezek a különböző állapotok nem jellemzik a személyt. Egy dolog jellemzi a gyülekezetben az embert, hogy Krisztus ilyen, vagy nem Krisztus ilyen. Ez az egy mércéje van a gyülekezeti tagoknak. De azt mondja itt Pál, hogy az sem számít, hogy ki milyen háttérből tért meg, hogy görög háttérből, egy pogányságból, a világból, vagy zsidó háttérből is, és a gyülekezeti szülei, nagyszülei vannak. Ez sem számít. Az számít csak, hogy Krisztus van minden mindenekben. Ha Krisztus van a mi életünkben, akkor építő tagjai lehetünk, vagyunk a gyülekezetnek. Ha jó hátterünk van, de éppen nem vagyunk Krisztusban, nem építő tagjai vagyunk a gyülekezetben, akkor megtérésre van szükségünk, megújulásra van szükségünk. Szeretném testvérek itt abba hagyni a szolgálatomat. Jövő héten folytatjuk onnan, hogy a koinónia és azon belül milyen parancsokat ad az Úr Jézus, milyen parancsokat adnak az apostolok, amik Krisztus törvényének a betöltését jelölik, hogy mik azok a gyakorlati dolgok, amiket az ige elénk tár, hogy éljük meg ezeket. Mert akkor tud az egység megvalósulni ebben a gyülekezetben is, meg bárhol a világon. És ez teljesen mindegy, hogy gazdag gyülekezet, szegény gyülekezet, falusi vagy városi gyülekezet, gyökérrel rendelkező gyülekezet, vagy hadd mondjam így, mint az egri gyülekezet, gyökértelen gyülekezet, mert nézzük meg, hogy vannak-e itt generációk ebben a gyülekezetben. Nagyon kevés generáció van, de akik itt generációs családként vannak jelen, hogy több generáció van jelen a gyülekezetben, ők is ide költöztek, vagy nem törzsgyökeres egriek. Tehát mi egy gyökértelen közösség vagyunk, de hogy meg tudjunk gyökerezni ebbe a városba, és legyen majd egy nagy jövője, később majd egy múltja ennek a közösségnek, közösségé kell válni, közösségben kell maradni egymással. Azért mondok többféle felszólítás, hogy ki miben van, ki miben vagyunk, hogy maradjunk meg Krisztusban, és maradjunk meg ebben a városban is, hogy a közösségünk ne csak a mi közösségünk legyen, hanem a kívülállóknak is legyen egy közösség, ahova megtérhetnek. Az Úr adjon nekünk ebbe fejlődést és előrehaladást. Amen.